Én vagyok az ajtó, mondja Jézus, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennálló énekként a 95. Zsoltárunknak énekeljük el az első versét. 95. Zsoltár első verse így kezdődik: gyertek, örvendjünk mindnyájan az Úrban. Leülve dicsérjük a mi Urunkat tovább énekszóval, és közben készüljünk is a keresztelői sákramentum kiszolgálására. 329. dicséret második versét énekeljük, ami így kezdődik: nem éltem még e föld színén. Az Úr Jézus Krisztus az ő feltámadását követően missziói parancsot adott az ő tanítványainak, álljunk föl közben, és ehhez kapcsolta a keresztségnek a sákramentumát. Ez az írás Máté evangéliumában van leírva, 28. rész 18. versét követően, ami így hangzik: nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napom a világnak végezetéig. És egy másik igét is hoztam a mai ünnepi alkalommal szívetekre. Jézus így szól: én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Az bejár és kijár, és legelőre talál. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Az ige, amit Jézus önmagáról kijelent, hogy ő az ajtó, tulajdonképpen egy példázatban van elrejtve, mégpedig a jó pásztor képe mellé helyezi a példázatot Jézus Krisztus, és a kettő kijelentésének, hogy én vagyok a jó pásztor, és én vagyok az ajtó, annak ugyanaz az üzenete, tehát egymásba kapcsolódik ennek az üzenetnek a tartalma, a jelentése. És egy picit kapcsolódjunk vissza az Ószövetségbe, hiszen A pásztor és a nyáj képe már a 100. Zsoltárban gyönyörű szépen elénk beadatik, tehát a pásztor és a nyáj ősi képe, Isten a pásztor, mi pedig az ő népe vagyunk, az ő legelőinek nyája, vagyis valamennyien hozzátartozunk Istenhez. Tehát Isten az alkotó, aki elküldi az ő fiát, a küldöttet, és a küldő és a küldött ebben a tekintetben egy és ugyanaz a személy, vagyis Krisztusban jelenik meg. Tehát amikor ez a megjelenés kiábrázolódik, akkor a keresztség üzenetében, a szimbolikus jelentésen túl egy személyes üzenetbe torkollik. Hiszen a keresztség éppen arról tesz bizonyítékot, hogy az Atya a Fiúban elvégzi a megváltást, és a megváltás szépsége, ajándéka az a kicsi gyermeké, mindenkié, aki meghívást kap ebbe a közösségbe. Vagyis az Atya, aki életet ad és teremt, és az életben ugye benne van az igent mondás akarata, a Fiú, aki erre az életre aztán ráerősít, mert megadja a kegyelem által a bűnöknek bocsánatát, és a Szentlélek Isten, aki ezt a közösséget egybeszerkeszti. És ez a lélek ma is, most is, ebben a pillanatban is kimondhatatlan imádsággal érettetek, és gyermeketekért könyörög. Vagyis a rítusnál több ez a mai nap, amiben néhány pillanat múlva vizet fogunk önteni a gyermek fejére. A rítus mögött ott a tartalom, a teremtő, megbékítő és imádkozó Isten megnyitja az ajtót a gyermek számára. Mert hogy azt az igét olvastam, hogy én vagyok az ajtó, mondja Krisztus. És aki rajta keresztül lép be, az bizony füves legelőre talál. Azt szoktuk mondani, hogy amikor Isten az ember életében megnyit egy ajtót, akkor ahhoz megadja a hitet, az erőt és a reményt, hogy átlépjünk, és valóban tartalmas, gazdag életünk lehessen. A ti életetekben, kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, beléptetek Krisztuson keresztül egy ajtón. És ma ünnepélyesen fogadalmat tesztek, hogy jó, ti beléptetek, és úgy nevelitek ezt a kicsi gyermeket, hogy ő is megértse, megtapasztalja, hogy ezen az ajtón belépve az élet valóban teljessé lehet. Vagyis kérjétek Istentől a segítséget, kérjétek Istentől a reménységet a hitetek megtartásában, az erőtök megsokszorozásában, hogy a kicsi gyermek a szerető Istent meglássa a ti életetekben. Vagyis Istennek ereje, Istennek szeretete és a gyülekezetünknek a közössége, a szerető közössége legyen számotokra az az ajtó, amiben Krisztus bennünket átvezet az új, megteremtett, tökéletes szép életre. Isten áldjon meg benneteket ebben a fogadalomban, mi pedig ezért imádkozzunk közösen. Amen. Mondjuk el együtt, fennhangon, minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, hitetek megvallása után Istenünk és a gyülekezetünk színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és kérlek benneteket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy kicsi gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadjuk. Akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a kicsi gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy amikor ő majd felnő, konfirmáció alkalmával önként vallást tegyen a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről. Ígérjük és fogadjuk. Most pedig benneteket kérdezlek, kedves testvéreim, ígéritek-e, hogy ennek a kisgyermeknek minden segítséget megadtok, hogy szeretetben, imádságban hordozzátok őt és a családját, hogy a fogadalmat hűségesen, jó szívvel meg tudják tartani. Ígérjük és fogadjuk. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, hálás szívvel köszönjük meg neked, Urunk, az életet. Köszönjük, hogy egy szóval, egy akarattal te új életet tudsz teremteni, és ebben az életben benne van minden lehetőségnek forrása, hogy teljességet, szeretetet, örömöt és mindenséget éljen át a gyermek a szüleivel együtt. Így köszönjük meg a kicsi gyermek megtartott életét, megőrzött életét, és külön köszönjük, Urunk, az édesanyja megőrzött életét is, hogy vigyázója, segítője tudjon lenni férjével, édesapával együtt a gyermek felnövekedésében. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, a család közös boldogulásáért. Te légy vezetőjük. Te állj középen a családi életben, te mutasd, hogy merre van a tovább lépés lehetősége, és azt a tervet, amit a gyermek életében te már születése előtt elkészítettél, engedd, Urunk, hogy a szülők a keresztszülőkkel együtt megtartva meg tudjanak élni. Így kérjük, Urunk, az imádság erejét. Add, hogy megsokszorozódjon a hit által, add, hogy a reménységben feltöltekezés legyen, add, hogy az egészségben megerősödés legyen, és add, hogy Urunk Istenünk, testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben ez a kicsi gyermek példamutató, szép életet élhessen, és ebben te légy tanítómester az örökké valóságban. Amen. Bence Krisztián, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ez a kicsi gyermek növekedjen testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. És ti szeretteim, erősödjetek meg az ígéretben, hogy tiétek Istennek kegyelme, a kicsi gyermeké, akit elhívott és ingyen kegyelemből megváltott az ő szent vére és imádsága által. Amen. Testvérek, most pedig együtt örömünket fejezzük ki, és egy áldó énekkel tegyünk bizonyosságot. A keresztség örömében forduljanak a szülők, keresztszülők szembe a gyülekezette, és mi a 134. Zsoltárunk 3. versét énekeljük, megáldjon téged az Isten. Kérem a testvéreket, és készüljünk az ige hirdetés szolgálatára énekszóval 269. dicséretünket énekeljük. Az első vers így kezdődik, Istenre bízom magamat. Thank you.
A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretteim, Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, Ézsaiás próféta 43. részében, az első 7 versben. A gyülekezet hallgassa ülve figyelmesen.
Tehát Isten igéje a következőképpen szól ebből a részből hozzánk. És most ó Jákob, így szól alkotód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód, adtam váltságodba Egyiptomot, Kúst és Sébát helyetted. Mivel kedves vagy az én szememben, becses vagy, és én szeretlek. Embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Ne félj, mert én veled vagyok, napkeletről meghozom magodat, és napnyugatról egybegyűjtelek. Mondom éjszaknak, add meg, és délnek, ne tartsd vissza, hozd meg az én fiaimat messzünnen, és leányimat a földnek végéről, mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem.
Isten tegye áldottá az igét, szívünk befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, te mindenkor így biztatod a te népedet, a kezdetektől fogva, hogy útnak indítottad ki az ismeretlenbe sokszor, a félelmetesbe, hogy ne félj. Hiszen ha te velünk vagy, akkor mitől is félhetnénk? Mégis annyi félelem van bennünk, mégis annyi mindent hordozunk a szívünk mélyén, és sokszor magunk sem tudjuk megfogalmazni alaktalan szorongásainkat, egyszerűen félünk. Jó hallani ezt újra és újra, hogy ne félj. Jó tudatosítani magunkban, hogy te mindenkor velünk vagy, és fogod a mi kezünket. Így kérünk, hogy ma is légy itt közöttünk, hogy éljük át azt, hogy kézen fogsz bennünket, igéddel és szentelkeddel, és hogy újra kitisztulnak az irányok, újra világossá válik a gondolkodásunk, az értelmünk, az érzelmeink, mert találkoztunk veled a szenttel, találkoztunk veled az egyértelművel, aki világosság, és nincsen benne semmi sötétség. És azt akarod, hogy bennünk se legyen. Így kérünk, áld meg a mai Isten tiszteletet, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérjük szépen a gyermekeket. Te is egy gyermek vagy, örülök neki. Na gyertek, főnökök. Ez igen. Tehát úgy vonulnak itten a népek. Fogjátok meg egymás kezit, engedve. Úgy. Egy kicsit menjünk odébb, már Istennek annyian vagyunk. És akkor egy jó nagy hangos köszönést kérek. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen. Egy pillanatra most elengedem a kezeteket, és megkérdezem. Szerintetek ez micsoda? Ami a kezembe van. Vaj. Na, nem olyan gyakran látom a így gyerekét. Én is akkor megláttam, még szerencs, hogy nem dobtam ki a szemétbe. Ez fából van, de jó be van, hogy olajozva, vagy igen. És hát valami figurák vannak benne, igaz? Hát ha így messziről nézed, akkor azért majd kiderül, hogy egy nagy figura, egy másik nagy, ennek mint a szakálla lenne, és akkor itt van egy kis figura. Hát én teljesen biztos vagyok benne, hogy egyébként ez József, Mária és Jézus. És abban is biztos vagyok, hogy ezt mire szokták használni, nektek is megmutatom. Ez egy forma, és amikor mentek a vásárba, és vesztek mézes kalácsot, akkor ez biztos, hogy ilyenbe öntötték ki, még tészta korába. Ugye? Aztán még lehet, hogy ott még kicsit színezgették, nem tudom, csináltak vele. Tehát ez egy öntő forma, csak nem vasat öntenek benne, hanem finom mézes tésztát, ugye? Na hát arra gondoltam, amikor így ezt a falon nézegettem, ezt a kis öntőformát, amire nagyon vigyázok, hogy hát mi is emberek vagyunk mindnyájan, igaz? Tehát ez egészen biztos, hogy nem téveszik össze magunkat egy madárral, ugye? Tehát azért többé-kevésbé hasonlítunk egymásra, még akkor is, ha nem vagyunk egyformák, ugye? De azért emberformánk van, igaz? Hát van-e az Istennek öntő formája? Akkor teremtette ott az embereket. Hát van egy. Meg is mutatta nekünk. Azt mondta, hogy a saját magatokat is újra lehet alkotni, egy kicsit már úgy elromlottok. Ez nem valami, hanem valaki. És ki ez a valaki? Azt mondta, na halljam, igen, azt mondta az írás, azt mondja róla, hogy ő a magasságos Isten képmása. Olyan, mint ez itten. Ugye? Mária, József és a kis Jézus. Ő a magasságos Isten képmása. És ezt azért adta nekünk, ezt a képmást, hogy őt figyeljük, ő benne higgyünk, őt kövessük, és milyenekké válunk akkor? Hasonló. Nem leszünk olyanok, de elkezdünk rá hasonlítani. Igaz? Igazi emberformánk lesz, jó? Tehát nagyon fontos azért, hogy tanuljunk Jézusról, higgyünk is benne, kövessük őt, hogy kezdjünk rá hasonlítani. Igazi emberek legyünk, ugye, akiket jól esik ránézni. Lenéz az Úristen, azt mondja, hogy de jó formájú kislány ez itt. Ez igen, gratulálok. De mert kezd hasonlítani Jézushoz. Na, hát legyen ez így. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
A babamama az nincs befűtve, úgyhogy azt tudjátok, úgysem mentek oda. Jó van, akkor menjetek, mivel keressük ki a 174. dicséretünket. Menjél bátran, nyugodtan!
Atya, Fiú, Szent Lélek.
Istennek igét olvasom a Máté evangéliumának 7. részéből, a 6. verstől a 14-ig, illetve 12. végéig. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent. Gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Kérjetek és adatik nektek, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ennek a fejezetnek az elején még ott van az ítélkezés, de azt mondottam, hogy egyrészt túl sok, és ez a három dolog az, ami most úgy gondolom, hogy legalábbis az én látásom szerint különösen fontos, hogy a szent dolgok megbecsülése, mondja a kis címünk, az írásban az imádság meghallgatásának a kérdése, és az az úgynevezett aranyszabály, ugye valamit akartok, hogy emberek cselekedjenek veletek, ti is aképpen cselekedjetek velük. Ez a három dolog, ezt próbáljuk meg most egymás után megtárgyalni, szinte csak röptéve tudunk persze róluk beszélni, de vigyük magunkkal és gondolkodjunk róluk, hogy miért pont ez a három, ugye, ahogy mondottam, hát most mondhatnék rémtörténeteket bizonyos egyházakról, kiváltképpen sajnos a nyugati testvéreknél átépített templomokról, gótikus templomokból mulatók készültek, és lakások, és hasonlók, és sok minden más, de mi söpörjünk csak a magunk házatáján. Ugye a múlt vasárnap az identitás kérdésről szóltunk, és valahol kapcsolódunk a felvetett kérdésekhez. Azt mondja, hogy ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé. A kutya, a disznó, ugye a tisztátalanság szimbóluma, és itt még azt is jó magunk elé képzelni, hogy ugye a zsidók lakta részen, ott nem tartottak disznót, de az erdőben volt bőven vad disznó. Ugye, és innen érzek, hogy nagyon megfordulva széttépjenek. Hát egy ilyen jó kis mecseki vaddisznó elől, olykor én is álltam ott a villany oszlopnak a betonján, egyszerűen úgy féltem, ugye, mert szét tudja tépni az embert. Tehát minden esetre innen a kép, hogy igen, ezek vadállatok voltak. És a démoni világgal is átfedésben van, gondoljunk csak a gadarai történetre, és a disznónyájból bekéreszkednek a démonok Jézus elől. Eredetében egyébként összefügg ez a kép a kutyákkal, az áldozattal, amikor egy minden vágás, minden állat levágása már, amelyiket ugye megettek, az tulajdonképpen áldozat is volt, és ott nagyon gondosan vigyáztak arra, hogy semmi ne kerüljön méltatlan helyre, vagy ne essen le a földre, és valóban megegyék a mindenhol jelenlévő kutyák. Tehát ez nagyon fontos, hogy a szent dolgokat, tehát az oltáron volt, és a templomban volt a szent, illetve hát a gyöngy az rabbiknál is egy-egy nagyon jó gondolat, azt mondja, ez olyan, mint a gyöngy, hogy halljam, milyen gyöngyöt adsz nekem, és hát a gyöngyhalász példázata is előttünk van, ugye, hogy maga az Isten országa, mint igaz gyöngy van hasonlítva. És amikor ezt a néhány sort olvasjuk, akkor most nem attól kell félni, hogy elzárkózik az egyház, és kivonul a világból, ne adjátok oda, vigyázzatok rá, ne keveredjetek hasonló, nem, pont az ellenkezőjétől kell félni, arról, hogy könnyelműen elprédálja azt, ami az övé. És persze nem nyer vele semmit, sőt tiszteletet veszít, tekintélyt veszít. Attól félünk nagyon sokszor, hogy nem értenek bennünket, és ilyenkor jön az a laza egyháziasnak gondolt viselkedés, kultúra, átrendezzük a dolgokat, a liturgiát, ugye, nálunk is buli van, ugye, amikor bejön valaki, hát milyen jó, itt is buli van, hát nem, nincs buli nálunk, Isten tisztelet van. Ugye? Tehát nagyon vigyázni a szent dolgokra. Nagyon fontos, hogy az evangéliumot, a szentírást, az ige hirdetést, és semmiképpen nem szabad engedni, hogy ez fölpuhuljon, hogy életlenné tegyük, és ne akarja szétválasztani azt, ami nem tartozik össze, az oda nem illő dolgokkal nem támogatjuk meg, csak azért, hogy bennünket elfogadjanak. Ez egy óriási veszély, nem szabad ebbe belemenni, sem politikai, sem morális, semmilyen értelemben nem. Amit ki kell mondani, azt ki kell mondani. Kereszténység az nem az a hely, ahol soha nem hazudnak, nem csinálnak semmi disznóságot, hanem az a hely, ahol ezt kimondják, megbánják, és új életet kezdenek. És a megáltalkodottakért pedig könyörög az egyház, és nem a plecska híranyagot frissíti általa állandóan. Tehát ugye értjük azt, hogy miért is fontos ez az ige, hogy ne adját, ne dobjátok oda. Azért, mert elprédáljuk a legjobb javainkat. Másrészt ki kell tudni mondani a nemeket is. Ugye félek attól, hogy komoly mulasztásaink vannak, valószínű, hogy nekem személy szerint is, én nagyon megengedő vagyok, talán az is bujkált bennem, hogy lehet nincs sikötő, hogy most mit püföljem itt ezt a szegény népet, ugye? De hát az a helyzet, hogy üdvösségről van szó. Ugye, üdvösség kérdéséről van szó, tehát nem lehet ezeket a kérdéseket félváról venni, és világos értékrendnek kell lenni, világos tartásnak, látásnak, önmagam felé szigorúbbnak, kifelé pedig megengedőbbnek, na ott lehet megengedő, de önmaga felé legyen is szigorú, mert nekünk vannak erőforrásaink, kívülvalóknak pedig nincsenek. Mégis, tehát lezárva ezt a gondolatkört, azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy becsüljük meg, hogy van egyházunk, hogy van ige, van templom, istentisztelet, még azt is, hogy vannak intézményeink, és mint az igaz gyöngyöket, szent tartalmakat hordozó edényeket tudjuk majd átadni a következő generációnak. Tehát vigyázunk rájuk, tisztán tartjuk, és nem keverjük össze. Tehát ez az első dolog az, hogy ma nem arra kell vigyázni, hogy nem foglalkoznak, hanem arra kell vigyázni, hogy maga az egyház el tudja prédálni, ha nem vigyáz. A következő nagy témánk és kincsünk az imádság. Ugye Jézus már beszél a 6. részben az imádságról, ott mondja el a mi atyánkot, itt pedig az ima meghallgatásról szól. Nekem, amikor elolvastam ezt az igét, azonnal eszembe jutott a 139. Zsoltár, ugye, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra, még nyelvemen sincs a szó, már pontosan tudod, Uram. Ehhez az Úrhoz imádkozunk, mert itt nagyon fontos tisztelni, hogy kihez imádkozunk. Hát ehhez az Úrhoz, aki szemmel tart, még nyelvemben sincs az, hogy már rég tudja, hogy mit akarok mondani. És Jézus tulajdonképpen az ő édes atyához fordul, és így tanítja a tanítványokat is. Ebben a nagyon-nagyon szoros, belső, bizalmas kapcsolatban az édes apjár, hogy ki sem mondja a gyerek már, tudom, hogy miről van szó, nagyon szoros kapcsolat van, ott nem mindig kell szavakkal kommunikálni, mégis remekül el lehet beszélgetni, mert pontosan tudja, hogy a másik mit akar. És hát most itt nem azért, hogy itt tegyem magamat, de megnéztem a klasszikus nyelvekbe a mi atyánkot, és megnéztem, hogy vajon hogy hangozhatott ez, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekbe héberül. Tehát nem fejből tudom, tényleg ne essék, úgyhogy fölírtam ide magamnak. És mit, hogy mondhatta Jézus? Csak megközelítek meg a kiejtésre, mert nem tudunk 2000 év után, de ez így hangzik, hogy a bínu sebasámaim jitkaddás mejká. Abbínú, ez az Abbá az édesem, az Abbínú az édes atyánk, mi atyánk. Ez milyen szépen hangzik ez, hogy Abbínú. Ugyan érdekes, aztán ugye a görögül írták ezt le, hát az már egy kicsit ünnepélyesebb, liturgikusabb, klasszikusabb, ugye ez a Pater Hémon, Hoen Tois Ura Noi szinte időmértékesen, és hát ismerjük azért a latin sokan, hogy Pater Noster Quiescint Cölis. Tehát ugye az Abbínú és a Pater között mekkora különbség van. Ugye az egyik az ül a trónon, ugye? Egy Pater az üljön a trónon is. Így messziről, ugye? És ez a paternalista szemlélet, ami uralkodott még a mi gyerekkorunkban is odahaza, hogy az Abbínú az meg majdnem, hogy oda bújik, ugye? Hogy kicsit úgy búgja, hogy Abbínú, édesapám, hallgass meg, most megmutatom neked, most elmondom. Gyönyörű szép ez, és én azt gondolom, hogy időnként meg kell állni, hogy kihez is szólok én, kihez is imádkozom. Ugye a Zsoltár ezt gyönyörűen elmondja az alaphangot a mi atyánkhoz, amikor ezt kimondjuk, ugye? Hát nem mondjuk így, mert komikusan hangzana, hogy édesatyánk ki vagy a mennyekbe, de gondoljuk tartalmilag ezt, hogy már rég tudod, Abbínú, már rég tudod, mielőtt én kimondom. Nem nagyon szeretek ilyen nagyon személyes lenni, már biztos jobb lenne, de ezt lehet, hogy már el is mondtam egyszer, ugye a személyes példa, nem titok, édesanyámról van szó, amikor kiderült, hogy már csak napjai lehetnek hátra, hogy teljesen behálóztat idejét a betegség. Hát mi is búcsúzni mentünk föl a Korányiba, eszünkbe se jutott az, hogy azért imádkozzunk, hogy meggyógyulj. Hát vége, hát kanyec fiú van, ugye? Hát vége. Na most aztán mondta az orvos, hogy hát ilyen pszichés alapokon adunk neki egy kis ezért infúziót, kettőt. Menjünk legközelebb, anyám ott sétálgat. Hát eltűnt a tüdejéről. Én láttam a felvételt, tehát tiszta fogháló volt, és ezt mondja, hogy nincs. Ugye? Tehát eszembe se jutott kérni az Úristenet, hogy gyógyítsa meg, csak az, hogy köpjön neki könnyű halált. Ő nyelvemmel se jutott a szó, mert a hitetlenségem nem engedte. Ugye? Még a nyelve milyen jó, hogy ő helyettem megtette. Ugye? Ezért mondják ezt a rabbik, reménytelen helyzetben is imádkozni kell. És nekem örülök, hogy ezt a mondatot megtaláltam, mert azt mondják, hogy minden nap lejönnek az angyalok, összeszedik az összes imát, fölviszik, csinálnak belőle egy koronát, és az Úristen trónján ugye a fejére teszik, vagyis hogy közel van az ő gondolataihoz, és ezért a reménytelen helyzetben imádságokat is elviszi. Ugye most ugye ebben csak a lelki gondozói oldalát látom most ebben az, amikor ezt mondja, hogy az Istennél ugye semmi sem lehetetlen, és ez valóban így van, mert ezt én tudom a legjobban. Tehát Jézus biztat, ugye nem a bőbeszédűségre, amely felületes, hanem az igazi imádságra, amelyik nem adja fel, amelyik kér, amelyik keres, amelyik zörget, amelyik lehet, hogy nem látja a megoldást, de hát azért is imádkozik, mert nem látja. Ugye nagyon fontos, tehát ugye ez a kegyességünk közepe, ez határozza meg a gyülekezet lelkiségét, ugye a divatos szóval így meg, hogy spiritualitását, de ez nem jó szó, félreérthető, nyugodtan használjuk csak a kegyességet, a pietást, legyünk nyugodtan pietisták magyarul. Ennek megvan a maga hagyománya, nyelve, értékrendje, tudománya az egyházban, ennek a bizonyos pietizmusnak. Az imádkozó közösség, ez egy óriási erő. Féltek is tőle egyébként az elmúlt rendszerben, nem azért, mert fanatikusak voltak, hanem azért, mert gondolkodtak. Bármilyen furcsa is, az imádkozó ember tudni gondolkodik, Ugye a gondolkodás a középpontjában az írás, az ige áll, és az írás tanította meg őket imádkozni. Az imádság az nem csak kérés és annak teljesítése, egyre van egy ilyen egyszerű mechanikus, hogy adok, hogy adj, hanem éppen az, hogy egyre világosabban látom az ige és lélek által, hogy mit kérjek és mit várjak. Nem pusztán érzelmi hullámhosszokon keresztül kapok választ, az sincs kizárva, hanem igéken keresztül. Az Úristen azért adta az írás, mert igéken keresztül tárgyal velem. Ez az Isten beszéde, éppen az igeszerű, az igéhez alkalmazkodó belső látásom tanít meg arra, hogy különbséget tudjak tenni a kis kerek lapos kenyér meg a kavics között, ugye, mert azt mondja, és ki az, aki kenyeret kér és kavicsot ad, hát a dengerparti vagy generáltavi kis lapos kövek és a kis pici lepénykék közt van hasonlóság, vagy halat kér és kígyót, az itt az angolnára tessék gondolni, amit ugye tisztátalan volt és nem ették meg. Hát az Úristen ugye, mint ahogy az apuka nem szórakozik az éhes gyerekkel, ő sem szórakozik velünk. Nemrég hallottam, hogy a világ gazdagjainak, a leggazdagabbakról beszélek, annyi a vagyona, mint az emberiség szegényebb felének. Tehát 3,5 milliárd embernek a vagyona, ezt 61 néhány ember birtokolja összesen. Nemrég még 100 volt, de már csak 60-an vannak. Ez nagyon megdöbbentett, ezek az emberek mindig követ adtak, amikor kenyeret kértek tőlük. Ugye? De az Úristen nem ilyen, mindenkit meghallgat. A válasz izgalmas. Ugye világosan kijelölte a válasz útját és módját. Jézus mondja a János evangéliumában, hogy ne nyugtalankodjék, hát hiszen elküldöm az én lelkem, ugye a pártfogót, pedig a Szentlélek, aki az én nevembe küld az Atya, ő tanít meg majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindazt, amit én mondtam néktek. Mit is ígér Jézus? A bennetek lévő igék egy-egy helyzetben egyszer csak megelevenednek, és hatalmas erővel megszólalnak, választ adnak, ugye, irányt mutatnak, egyszer csak világosság támad. Életemben egyik nagyon fontos élmény volt az, amikor valaki jelentkezett nálam, hogy vigyek úrvacsorát, mert szintén gyógyíthatatlan beteg, és megkérdeztem, hogy mikor volt utoljára a templomba, és mondta, hogy 60 évvel ezelőtt, tehát a konfirmációja volt az utolsó alkalom. És mérhetetlenül nagy élmény volt, hogy egyszer csak minden az utolsó bötűig jobban tudta a szöveget, mint én, megelevenedett benne. 60 éven nem volt közelében se a templomnak, és megkapta ezt az ajándékot, hogy egyszer csak minden ott volt benne. Nekem ez nagyon megerősítő volt, hogy van értelme ezeket a kölyköket ütni, vágni, mert lehet, hogy 60 év múlva fog ez kiderülni. Tehát az imádság meghallgatása súlyos kérdés, de Jézus azt mondja, hogy aktivizáld magad, és gondolj arra, hogy kitől kéred, te édesatyától kérd, és figyelj az igei válaszokra, és rá kell bízni a kéréseinket. Ne fáradjunk bele, biztassuk egymást, és buzdítsuk egymást az igazságra. De ez a lényege, szinte középpontja gyülekezeti életnek. És a harmadik tételünk nagyon ismert igének számít, ez az úgynevezett aranyszabály. Ez is lelkületi dolog, ugye baj lenne, ha életszabálygyűjteményt adnánk csak egymásnak, de azért egy-egy frappáns megfogalmazás, ugye egy-egy gyöngy, ugye valami módon egyetemes jelentéssel bír, és ez különösen, hogy amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Nagyon érdekes, hogy így, ahogy itt van ebben a megfogalmazásban, nem találjuk csak az Új Szövetségben, negatív megfogalmazásban több helyen, amit nem szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek. De hát ez úgy mondjuk egy inkább egy passzív megfogalmazás, még más kultúrákban is ez megjelenik, hogy azt ne tegyétek. Nagyon érdekes, ugye egyébként a Biblián környéki irodalom is, apokrífek, ahogy elnevezték, abban is például Tóbiás könyve 200 évvel Jézus előtt, szintén jól ismeri ezt az aranyszabályt, de azért ugye, és ezt mondhatjuk, ha csak ebben a passzív formában, hogy amit nem szeretnétek, azt ne tegyétek, ha csak ezt betartaná az emberiség, mint egy alapvető emberi normán, már rég aranykor lenne. Ugye, hát ez nem is kérdés, ugye ne tedd, amit magadnak nem tennél, de aktív formában ez valóságos dinamit. Ezt érezzük meg, ezt a hatalmas különbséget, noha óriási dolog, hogy valamit nem teszek meg, amit nem szeretném, hogy velem megtegyenek, de hogy megteszem, ha megteszik velem, ha nem, ugye? Nyilván, ugye, hogy az emberek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták, rögtön beugrik ugye a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istened, szeresd fele barátat magadat, így azt mondja Jézus, az őt kérdező írástudónak, vagy farizeusnak, hogy e kettőtől függ az egész törvény és a proféták. Tehát nyilván a nagy parancsolat és az arany szabálya szorosan összekapcsolódik egymással, azaz ez az aktivitása, amiről beszélünk az újszövetségben, az egész korai időkben ott van. Már ott van valahol a sínai után, ugye a tíz parancsolatban már ott van, bár ott is azt mondja, hogy ne tedd, de azért alapvetően már nagyon korán ott van a nagy parancsolatban, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Vagyis mit jelent ez, hogy ugye Lukácsnál, mikor ugyanez a hegyi beszédes aranyszabály, vagy a nagy parancsolatról beszél, ugye, akkor utána jön az irgalmas samaritánus története. Vagyis arról van szó, hogy azzal, hogy nem teszek rosszat, még lehetek irgalmatlan. Ugye, mert ott jön a pap, meg a lévita kikerülik. Miért? Mert tisztátlanok lesznek ők, ugye szakrális emberek szolgálnak, stb. Nem érinthetnek halottat. Ez nagyon fontos, ugye? És ezt mondja Jézus, hogy igen, nem tette meg, de valójában végtelenül irgalmatlanok voltak. Tehát a két gondolat között, ugye hatalmas, a két gondolatiság között a különbség, hogy passzív vagyok, nem teszek, hogy mit akarnak, nem loptam mozdonyt, nem tettem anyámat, mindent föl lehet sorolni, mit nem csináltam, hát akkor én a világ legjobb embere. Ugye, de közben azért az is érdekes, ezt csak zárójelben mondom, hogy azért szeretünk így passzívak lenni, de azt szeretjük, ha velünk szemben így aktívak, hogy azért gyakorolják a irgalmat és a jóságot. De nem szentenciákat akarok itt mondani, tehát az összegyűjtés évében vagyunk, ugye gyűjtsük össze, mondjam így, a belső szobán kincseit és szent dolgainkat, hogy ezeket tanuljuk, fejlesszük, növesszük, és tanítsuk tisztelni azokat, a kegyesség középpontjába állítsuk az imádságot, tanuljuk meg az imádság nyelvét, ami az íge. És végül ugye sejtsünk bele a harmadik tételünkbe, hogy ki az, aki abszolút nem passzív módon szerette ezt a világot, ugye a Mester maga Jézus Krisztus, és az ő követése az is egy ilyen aktivitás felé vezető irány, hogy ne húzódjunk vissza. Hát ő sem állandóan diakóniázott, ugye gyönyörűségesen váltakozott nála, akkor, amikor elvonult, visszavonult, fölment a hegyre, és találkozott az atyával, az édes atyával is, erőket vett, és letisztázódtak benne a dolgok. És ugyanakkor ugye nagyon sok konfliktusa volt éppen a a szentekkel, hogy így mondjam, de nem azért, mert Jézus szentségtörő volt, és ugyan vagányan megmutatta, hogy ugye nála semmi se szent, hanem pont azt nem engedte meg, hogy a szentség, vagy a szent dolgok mögé eldugják az irgalmatlanságot, ugye? Ezt nem, az igazi veszély a hívő embernél nem az, hogy nem hisz, hanem az, hogy ilyen manőverei vannak, hogy szent dolgok mögé elrejti az esetleges, nagyon emberi és nagyon is egyszerű irgalmatlanságot. Ugye, amikor Jézus vitatkozik, és mindig szinte ezen van, hogy szabad-e szombatnapon gyógyítani, és ugye mit mondanak az írást, hogy nem, hát ott van az írásban, nem, és Jézus, hogy de az ökörök beesik a gödörbe, akkor szombaton is kihúzod, mert ha elpusztul, akkor a családod is éhen pusztul, mert az már egy nagy vagyon volt, ugye, a kamionja, hogy így mondjam. Tehát azt mondja, hogy igenis szabad, mert az ember fontosabb, mint az ökör, csak hát ez az ember olyan irgalmatlan, hogy nehezen akarja tudomásul venni. Tehát ezt a hármat gondoltam most ide elénkbe hozni, Isten áldjon meg bennünket ebben, és ebben a bizonyos összegyűjtésben, összehordásban legyenek ezek kiemelt helyen. Amen. A 78. Zsoltárnak az első, második versét énekeljük válaszul. Ez a 90. Zsoltárnak a dallamára megy egyébként. 78. Zsoltár, első, második verse. Csendesedjünk el. Úrunk Istenünk, köszönjük a tanítást, az ígét, és köszönjük azt, hogy a te ígéd mindig most is tükör előttünk. De ez a tükör azért van, hogy tisztábban lássunk. Tükör azért van, hogy ne csak önmagunkat lássuk meg benne, hanem lássuk meg a te arcodat is. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, most elsősorban a mi keresztény gyakorlatunkért, kegyességünkért, imáinkért, a beszédünkért, a egymással való kapcsolatainkért, a családért, a lelkületért, ami körülvesz bennünket. És ne légy az, aki szüntelenül ezt meg tudod újítani, frissíted, igék által, üzenetek által, más emberek által. És könyörgünk az egész közösségért is, hogy legyen egy olyan nyitott hely és közösség, ahol azt tapasztaljuk meg, hogy felülről való szeretet irányítja a dolgokat, embereket, véleményét, és hogyha valakiről feleslegesen mondunk rosszat, akkor bocsásd meg, és add, hogy vissza tudjuk azt vonni a mi szívünkbe. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, a gyülekezetbe folyó missziói munkáért, amelyik befelé és kifelé egyaránt nagyon fontos. Hadd könyörögjünk azért, hogy hitelesebbek legyünk, mint amik eddig voltunk, és tudjuk magunkat tőled kapott aranyszabályokhoz tartani. És most különösen elédbe visszük, édesatyánk, a betegeket, megszomorodott szívűeket, a nehéz helyzetben lévőket, akik nem tudják esetleg a bajt elhárítani, nem tudják megoldani az élethelyzetüket. És könyörgünk azokért is, akik most igen szomorúságba estek, akik gyászt hordoznak magukkal, mert te úgy döntöttél, hogy már hazahívod azt, akit ők szeretnek, meg tudjanak vigasztalódni a te igéd által és vigasztaló lelked által. Könyörgünk mindnyájunkért, és kérünk a mi intézményeinkért, azokhoz szőtt nagy terveinkért, és te add, hogy reálisak legyenek ezek a tervek, és azok az emberek, akik döntéshelyzetben vannak, legyenek jó indulattal hozzá. Így kérünk, hogy áld meg a jövő hetünket, mindennapi munkánkat, áld meg bennünket, ezt a közösséget, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szerettem, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma a megszokott alkalmakon kívül 6 órakor az iskolai családi istentisztelet is van, ami havonta egyszer van, hál' Istennek. Egyre népszerűbb, és sokan jönnek, nem csak az iskolásoknak van, és a szülőknek, hanem a mi gyülekezetünknek is. Hétfőn énekkar van, és kedden pedig babamama kör délelőtt, illetve 6 órakor itt a gyülekezeti teremben keresztkérdések. A keresztkérdésekről röviden annyit, hogy ez egy missziói alkalom, és egyben egy módszer is, amivel ugye, a jelentkezők elkötelezik magukat, hogy 10, tehát nem 5, nem 4, hanem 10 alkalommal hetente itt este megjelennek, ahol asztaloknál ülve, kis szendvicselés után, egy előadás után beszélgetünk, ez 2 órát vesz igénybe. Most még van egy olyan kérésünk, és félreértés ne essék, hogy most már le kell zárni. Tehát ez egy zárt körű dolog amúgy is, mi egy kicsit nyitottá tettük. Tehát, hogy egyszer jövök, egyszer nem. Aki jön, akkor az 10-szer jönni kell. És aki most nem tudott eljönni, de szeretne jönni, belekóstolni, akkor ne erre a keresztkérdésekre jöjjön, hanem a következő majd, ezt most még nem tudjuk, hogy mikor lesz. Az eddigek alapján úgy látjuk, hogy... újat is bátran indíthatunk. Tehát ez egy fontos pillanat, és ennek az a célja, hogy nem a vágyfülűek klubja ez, mert van olyan is, ugye házi körök azok azért a vágyfülűek klubja, hanem akit akár ismerős, bátorságot veszünk benne, és megtudom, mi ez a kereszténység érdekel valamiért. Annak való ez, és azért vannak benne régi gyülekezeti tagok, hogy velük ott aztán beszélgessenek, és őket szeretettel fogadják. Tehát ez fontos pontja a mi gyülekezeti életünknek. Hirdetem a szerdán levő alkalmakat délelőttöt és délutánt, de presbiteri gyűlés is lesz, most nem kedden, éppen a keresztút kérdések miatt, hanem szerdán délután 7 órakor. Nagyon fontos, hogy szavazóképesek legyünk, mert az éves zárásnak a határozatainak meg kell lenni, és ugye le kell adni az egyházmegyének és kerületnek, meg a zárszámozás költséget és a többi. Csütörtökön egy bibliaóra van, konfirmációk meg lesznek, és az Ádám kör 7 órakor Pirót Béláéknál lesz ott fönn a Park utca, szem 60-as szám van, tehát Ádám kör csütörtökön. Szombaton pedig, mivel vasárnap úrvacsorás istentisztelet van, ne feledkezzünk el, a ifjúsági órákon túl este 6-kor a vesperáról, tehát szombat vespera. A mai napon Hörömpöli Csaba testvérünk olvasta az ígét, köszönjük szépen. Hirdetem, hogy az elmúlt héten kísértük ki utolsó útjára Németh Imréné Juhász Lenkét, Lenkenén 91 éves korában ment el. A vigasztalás igéit az 1 Korintus 13:8 alapján hirdettük, a szeretet soha el nem fogy. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló családra. Hirdetem, hogy a mai napon megkereszteltük Solymosi Bence Krisztiánt, Táncos Brigitta és Solymosi Krisztián kisfiát, Isten áldását kérjük családra, gyermekre, és örömmel láttuk és fogadtuk őket a keresztelőre.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. A keresztkérdésekkel csak annyit tennék hozzá, hogy aki a következőre szeretne jelentkezni, az Lakatos Enikőnél, illetve Csűrös Andrásnál megteheti. Én is szeretném hangsúlyozni, hogy a presbiteri gyűlésre feltétlenül várjuk a presbitereket, de minden gyülekezeti tag előtt nyitotta a presbiteri gyűlés. A presbitereket kérem, hogy a pénztárosi asztalnál írják alá a meghívót. Készüljünk a naptárunkkal arra, hogy február 13-án szombaton missziós nap lesz, tehát amit megterveztünk, illetve felvetettünk témaköröket a munkatársi hétvégén, azt egy kicsit tágabb körben szeretnénk megbeszélni. Tehát február 13 szombat, február 27-én szombaton pedig presbiteri csendes nap lesz. A gyülekezeti tábor július 18 és 23 között van, jelentkezni Pap Tamás presbiter testvérünknél lehet. A továbbra is bátorítjuk a testvéreket, hogy az iskolai, illetve az óvodai jelentkezési lapokat minél hamarabb adják le, hogy tudják megkezdeni a beszélgetéseket az intézmények vezetői. Illetve ugye gyűlnek a adóbevallási papírok, ismételten kérjük a testvéreket, hogy a Magyarországi Református Egyház és az alapítványunk számára is rendelkezzenek az 1%-ról, és a közömböseket próbálják meg rávenni arra, hogy szintén ezt tegyék meg, hogy ne maradjon ez benne a költségvetésben felhasználatlanul. Az adatok elérhetők a honlapon, illetve a pénztárosi asztalnál is van adatlap, mint amit el lehet vinni. Köszönjük a támogatást, amit a kárpátaljai testvéreink javára adtak a testvérek. Meg is járták az utat. Van itt valaki, aki ott volt az úton? Nincs? Akkor majd a következő alkalommal lesz róla beszámoló. És végül, de nem utolsó sorba, bibliaolvasó kalauz még mindig elérhető, és a 2016-os évre még van egy pár napunk hátra, hogy használjuk ki az alkalmat. Köszönöm szépen!
Keressük a 367. dicséretünket, és amit kikeressük, akkor mondom, hogy nem 6-kor, hanem 5-kor van ma délután az ajtónyitó. Tehát 367. De négy verse.
Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Mennyből leszáll együtt leszünk, lelkünk vigyázni meg ne szűnjön. Felséges várástól feszüljön, az álma üsztek és szenáj, Krisztus né jönjön a király. Azt mondta Jézus idelent, új próba és új küzdelem, a hívők sorsa szüntelen. Azért ne csüggedjünk, ne féljünk, az út rövid, végére érünk, az álmot üsztem készen állj, Krisztus nép, jönjön a király. Éneklünk, és a perc alatt, a nap megy neztelen halad, az örök lét elé mutat, de mi hangunk majd zengve szárnya, bocsánás angyalkar szavával, az álmot üsznek hiszen állj, Krisztus né, jönjön a király. Kérjük Jézus jó úrunk, te szabd meg életünk úrunk, hány éjszakánk vett, hány napunk, bölcs szíved börtön szívünket, te ismered kis hitünket.
Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Áldás, békesség!